Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ünneplő gyülekezet, kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük a 182. dicséretünket. A 182. dicséretünk így kezdődik. Karácsony ünnepében örvendezünk szívünkben. Gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, énekelvén szép karácsonyi énekünket, a 315. dicséretünk első 4 versét. A 315. dicséret így kezdődik. Krisztus Urunknak áldott születésén angyali verset mondjunk szent ünnepén. ami segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megszentelés az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a karácsony történetét, amit írva található a Lukács írása szerint való szent evangéliumban. A második részben, az első és azt követő versekben. A megnevezett szent helyen így szól Isten igéje. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adatott ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek valazért mindenek, hogy beirattassanak ki a maga városában. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépek közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. S lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai, és szüli az ő első szülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteti őt a jászolba, mivel hogy nem vala nékik helyük a vendégfogadó háznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak, és vigyáztak éjszakán ező nyájok mellett. És az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemben megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek örömmel lészen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójába feküdni a jászolban. És hirtelensége jelenik az angyala mennyei seregek sokassága, akik az Istent dicsérik, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy amikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg-e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy elhoztál bennünket az imádság házába, ahol nem csak a te beszéded, az ige szól hozzánk, hanem a lelkünk is megnyílik te előtted, és most ebben a csendben elmondhatjuk neked gondolatainkat, kitárhatjuk előtted, ami belső lelki világunkat, ahová senki nem lát, amit senki nem ismer, talán mi sem ismerjük jól magunkat, de te mindent tudsz, te lelked át és átjár mindent, ezt kérjük, hogy hadd történjék meg ismét, most újból irányítsd a mi gondolatainkat, ami lelki életünket, és ami akaratunkat, és közben tölts meg bennünket nagy örömmel, a karácsony örömével, hogy lássuk, hogy milyen nagy ajándékot adtál nekünk, és hogy ezért tudjunk neked megfelelőképpen hálát adni. Köszönjük a megszületett gyermeket, köszönjük a karácsony királyát, köszönjük a mi megváltónkat, az Úr Jézust. Ugyanakkor érezzük és tudjuk, hogy mi méltatlanok vagyunk, hogy egyáltalán megjelenjünk te előtted, hogy velünk foglalkozzál, hogy eléd állhassunk, és mégis a Jézus Krisztusban reménykedve megtesszük ezt, hiszen ő a bűnösök megváltója, és most, amikor szomorkodunk az elkövetett, vagy végig gondolt, de el nem követett cselekedeti bűneink miatt, amikor méltatlanságunkat érezzük, akkor bocsánatodért esedezünk újból és újból, és reménykedünk a mi megváltónkban, a Jézus Krisztusban. Ugyanakkor elmondjuk neked, Úrunk, a szívünk kéréseit is, amikkel sokszor otthoni csendességünkben is megkeresünk téged. Amikor imádkozunk egy-egy szerettünkért, aki beteg, aki kórházban van talán, vagy műtét előtt, kérjük, Úrunk, hogy te legyél közel hozzá, légy neki áldott orvosa, és köszönjük, hogy nekünk is vannak már megtapasztalásaink, hogy meggyógyítottál sok bajból és betegségből. Kérünk, Urunk, a lelkünket is gyógyítgasd. Imádkozunk, Urunk, a mi családjainkért. Hálát adunk a gyermekekért, akiket nekünk ajándékoztál. Kérünk keresztény családokért, hogy olyan családok élhessenek itt közöttünk egyre többen, akik együtt jönnek a te házadba, ahol a te igéd a lábuknak a szövét neki az úton. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi gyülekezetünket. Kérünk öregekért, fiatalokért, kicsikért, nagyokért. Rád bízhatjuk az igének a hirdetését a mai karácsonyi istentisztelet, amikor ebben az órában magyar nyelven hangzik az ige. Az egész Kárpát-medencében, vagy a világon, ahol magyarul hirdetik az igét, áld meg az evangéliumot, adjál üzenetet a te embereidnek a szószéken, és kérünk, hogy adj békességet mi nekünk, külsőképpen is. Urunk, nem tudjuk eléggé meghálani neked, hogy nekünk békességünk lehet itt ebben az országban. És nem tudjuk meghálani neked eléggé azt, hogy nem üldöznek bennünket a hitünk miatt, mint ahogy ezt évtizedeken keresztül tették. És ugyanakkor átérezzük azt, hogy milyen nehéz helyzete van az üldözött keresztényeknek, akik mártíromság előtt állnak a világ különböző pontjain. Legyél, Urunk, a te üldözött kicsi nyájaddal. Urunk, te magad mondtad, hogy ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot. Mi is ennek a nyájnak tagjai vagyunk. Együtt tűrünk, együtt szenvedünk lélekben. Ezért imádságunkat hallgass meg ebben a vonatkozásban is. És most add a te áldásaidat, mindezt kérjük, ami megváltunknak, a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 327. dicséretünk első versét, amelyik így kezdődik. Ó, jöjjetek, hívek, ma a lelki nagy örömmel, a jászolhoz, Betlehembe, jöjjetek el! Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található az Ézsaiás próféta könyvének 9. fejezetében, a 6. és 7. versben. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy felemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme mivelendi ezt? Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Ezen a szép karácsonyi Isten tiszteleten egy ószövetségi proféciát mondok a gyülekezet elé az Ézsaiás könyvéből, aminek az összefüggéseit majd érdemes lesz otthon részletesen áttanulmányozni, tehát az Ézsaiás könyvéről van szó, és érdemes megnézni a 8. részt is, ehhez kapcsolódik a 9. És a 8. rész végén, meg a 9. elején, amiket nem olvastam, látott az a nagy sötétség, ami uralkodott akkor, amikor ez a profécia elhangzott, és ami uralkodott akkor, amikor megjelent az Úr Jézus Krisztus később, karácsonykor. Itt láthatjuk, hogy nagy baj van, a Naftali és a Zebulon földje voltak igen veszélyeztetett helyzetben, különösképpen a szíriai betörések miatt. Ők állandóan a rövidebbet húzták. Ennek az időszaknak erkölcsi hibái is voltak, amiket a próféta ostoroz. Az emberek kilátástalannak érezték az életet. Most kaptam egy német folyóiratot, benne egy cikkel, a kérdés az volt, hogy van olyan reménység, amiben nem csalódunk? Ez volt a kérdés, akkor is, amikor ezek a proféciák elhangzottak, az emberek már mindenben csalódtak. Leírja a proféta, hogy az emberek magukba zárkoznak és szoronganak. És ebben a lelki nyomorúságban és szorongásban hangzik fel az, hogy nem lesz mindig sötét ott, ahol most sötét van, mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk. Ebben hangzik fel a karácsonyi profécia. Elhangzik az is, hogy Isten majd megdicsőíti a tenger útját, hogy ahol eddig sötétség volt, világosság lesz, és majd azon az úton, ami Egyiptomból Damaszkuszba vezetett, egy fontos kereskedelmi út volt, és Kapernaum mellett vezetett el. Ezt az utat Isten megdicsőíti, és az akkor teljesedett be, amikor az Úr Jézus Kapernaumban tanított, és ott élt. Valóban megdicsőítette a tenger útját, és beteljesedett a profécia, hogy Zebulon és Naftali földje noha most sötétben van, ez volt a pogányok Galileája. Egyszer majd megtapasztalja ezt a nagy világosságot, amit Isten fog elküldeni erre a világra. A mi életünkben is gyakran így van, hiszen a világosság, lelki világosság felragyogása előtt lehet, hogy lelkiképpen homályban vagy sötétségben vagyunk. És amikor azt mondja, hogy nem lesz mindig szorongatás éjszakája, mert egy gyermek születik nékünk, akkor talán éppen most karácsonykor, akik különféle bajokkal és gondokkal jöttünk ide, megtapasztalhatjuk, hogy mégsem lesz mindig sötét, nem marad mindig ilyen kilátástalan a mi életünk. Ez pedig a nagy fordulat azért állhat be, mert egy gyermek született nékünk, és fiú adatott mi nekünk. Ez a profécia, tehát miután a bevezetőket elmondtam, egy csodálatos gyermek és fiú születéséről beszél, mégpedig úgy adja ezt elénk, hogy és hívják nevét, hogy ennek a megszületendő gyermeknek lesz egy neve. És itt érdemes megállnunk és elgondolkozni, hogy milyen nagy jelentősége az, hogyha valakinek tudjuk a nevét. Akár a mi kapcsolattartásainkban is, emberi kapcsolatainkban, hogy mi is a neve ennek az illetőnek. Oda megyünk, megkérdezünk, mi is a neved, hogy szólíthatlak téged, és hogyha ez már tisztázódik, akkor a kapcsolat is gördülékenyebben alakul. Mi az Isten neve? Ez volt a nagy kérdés. Hogy mi is az ő neve? Hogyan szólíthatjuk? Hogyan ismerhetjük meg őt? Mert ha már megismerjük az Istennek a nevét, elmondja, hogy ő kicsoda, akkor mint egy hidat kapunk az ő megismerésében. A név, amit Isten kijelent, híd az ő megismerésében, hogy mi is az ő neve. Ezért a Bibliában, az Ószövetségben karácsony előtt gyakran előfordul az, hogy az Isten emberei megkérdik az Urat, hogy mi is a te neved. Ez volt az ő nagy kérdésük, hogy hogyan szólítsuk az Istent, hogy mit tudunk róla, hiszen a név az egy nagyon fontos és nélkülözhetetlen a kapcsolatban. Így Jákob a karácsony titka előtt 1500 évvel megkérdezte azt az angyalt, aki vele tusakodott, aki az Úr Jézus volt, hogy mi is a te neved? Mire az Úr nem felelt, hanem azt mondta, hogy csak ennyit mondott, miért kérded az én nevemet? Karácsony előtt 1400 esztendőben körülbelül történt, hogy Mózes megkérdezte, Uram, mi a te neved? Most, amikor megyek az én népemhez, meg fogják kérdezni, hogy ki küldött téged, akkor mit mondjak, hogy ki küldött téged, és akkor már mond az Úr egy nagyon nagy kijelentést, azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Mondd azt, hogy a vagyok küldött téged. Krisztus előtt 1200 évvel, tehát visszafele megyünk az évszámokkal, és majd Krisztus születésekor előre haladunk. Tehát eddig volt 1500-1400, most Krisztus előtt 1200 évben körülbelül Sámsonnak az apja megkérdezte az Úr angyalát, aki megjelent neki, mi a te neved? Azt mondta, miért kérded az én nevemet, ami olyan csodálatos? Itt már előbbre vagyunk, és közeledünk a mai igényhez. Miért kérdez a nevemet, ami olyan csodálatos? Ezután elmúlt 200 esztendő, és hogy az 1000-ben körülbelül egy Agur nevű ember, a Példabeszédek könyve ezt a kérdést veti fel, hogy ki az annak a neve, és ki az ő fiának a neve? Mi az Istennek a neve, és mi az ő fiának a neve. És itt már még tovább lépünk, mert nem csak azt akarjuk tudni, hogy mi az Istennek a neve, hogy ezeként Istennek van fia, és mi az Isten fiának a neve. És utána még eltelt egy kis idő, és Ézsaiás korában Isten szent lelke egy rendkívüli kijelentést adott, ez a tőle jövő reveláció, amikor elmondta azt, hogy mi az ő neve. Ez a mai témánk. Hívják nevét. Hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek. Hívják úgy, mint egy gyermek, és úgy, mint egy fiú. Egy nép életében tehát így volt, hogy Isten fokozatosan év ezreteken, századokon keresztül mindig többet adott önmagából, hogy megismerjék őt. Nekünk nem kell évszázadokat várni, mert mi nekünk Isten más utat adott. De nekünk is vannak várakozási időszakok az életünkben, amikor még mindig nem tudom, hogy mi az Isten neve. És telik egy idő, és talán úgy nőttem fel, hogy igazából nem tudtam, hogy ki az Isten, és hogyan szólítsam meg őt. Aztán már sokat tudok róla, de még mindig nincs bizonyosságom arról, hogy mi az ő neve valójában. És még most sem tudom, hogy ki az én megváltóm, talán ezt valaki elmondja. Vagy talán valaki ott tart, hogy már tudom, ki a megváltó, csak nem tudom, hogy ő vajon az én megváltóm-e. Tehát, hogy nekem is van-e bűnbocsánatom és örök életem, és telnek az idők és az évtizedek, és még talán mindig nem tudjuk azt, hogy ki a mi megváltónk, míg aztán Isten adja az ő rendkívüli kijelentését, amit az újonnan születésben, a megtérésben értünk meg valójában, amikor elmondja, hogy én vagyok a te megváltód. Én törlöm alatt a bűneidet, és nincs más megváltó, mint ő egyes egyedül. Ezt annyira fontosnak tartotta Ézsaiás is, hogy most a kijelentése hangzik el, hogy még azt is mondja, hogy írd fel táblára nagy betűkkel, és azt hirdesd a proféciát, amit mondok, és bizonyára ez a profécia is oda került a táblára, hogy hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, az ő nevét, aki egy gyermek, és aki egy fiú, aki adatott mi nekünk. Érezzük és látjuk, hogy a név nagyon fontos. Az ókorban is mindig fontos volt a név, ezért mondták a régiek, nomen est omen. Vagyis a név meg is szabja, hogy ki, milyen, és gyakran valóban egybeesett, különösen a bibliai névadásoknál Isten előre tudta, hogy ki milyen lesz, és olyan nevet kellett adni. Mi gyermekkorunkban szintén ismertük ezt, édesapám valamennyinek egy latin nevet adott, amiben benne voltak a mi tulajdonságaink. Egyikünket úgy hívták, hogy os longus intelligens, hosszú intelligens csont. Az egyik testvérem egy nagyon gyorsan növő fiú volt, és egy nagyon intelligens fiú volt, ő volt a hosszú intelligens csont. A másiknak a neve unpraktikus lunaticus, mert a gyakorlati dolgokkal nem foglalkozott, de hordba járónak nevezte, mert mindig olvasott, félre vonult a sarokba, és olvasta különösebb, újabb és újabb könyveket. Hát ez én voltam. Aztán megjött a praktikus érzékem is, de az olvasás nem várt káromra. Édesanyám, aki akkor valami kézroncsolást szenvedett el, valami baleset során, lett a Mater de Macerata Clarissima, szegény, megkínzott, legdrágább anya. Tehát mindenkinek volt valamilyen neve, ami kifejezte, hogy tulajdonképpen milyen is ő. Itt, amikor az isteni névről olvasunk, amikor Isten elmondja, hogy hívják nevét, akkor szintén két fontos tulajdonságot mutat meg Isten a megszületendő messiásból, amikor azt mondja, hogy gyermeknek hívják, és fiúnak hívják. A nagy holland írásmagyarázó Campanius Wittringa Franeckerben azt mondta, hogy az, hogy gyermek vonatkozik Jézus Krisztus emberi természetére. Az, hogy fiú adatott nékünk, ez vonatkozott Krisztus örökkévaló istenségére, isteni természetére. Először lássuk azt, hogy egy isteni gyermek született nekünk. Milyen nagy ajándék az Istennek, amikor gyermeket ad. Mert ő adta ezt a gyermeket, ő tőle volt, hogy a Mária méhében megjelent egy csodálatos kis élet, és ez egyes egyedül a Szentlélek különleges teremtő munkája volt. Nem úgy kell elképzelni, hogy Isten a mennyből hozott testet beültette a Mária méhébe. Nem úgy kell elképzelni, hogy a mennyben már volt valami kis Jézus testecske, amit Isten beleültetett, beletransplantált Mária méhébe. Mert a mennyben nincsenek földi testek, amit lehozhattak volna. A mennyben nincsenek földi testek, kivéve persze Énokot, Illést és esetleg Mózest, de ők már mennyei testben vannak ott a dicsőségben. Földi test, földi biológiai, fizikai tulajdonságokkal bíró test nincsen a mennyben, hogy az előbb elkészült volna, és azt ültették volna bele Máriába. Ha lett volna, akkor nem lett volna a bűneset utáni testhez hasonló, vagyis nem lett volna fogékony a betegségre, és nem lett volna képes meghalni. Pedig Jézus éppen azért jött, és olyan testet kellett, hogy kapjon, ami meg tud halni. Azért jött, hogy életét adja életünk. Hanem Mária méhében a Szentlélek teremtett egy csodálatos, de ugyanakkor ugyanolyan valóságos, teljesen földi testet. Olyan testet, ami olyan, mint a miénk. Egy gyermek született nékünk, ez az emberi természetére vonatkozik. Egy gyermeket adott itt mi nekünk, embereknek, a földi tulajdonságokkal bíró gyermeket, gyengeségekkel körülvett testet teremtett. Olyan halandó testet, ami olyan, mint a miénk. Ugyanolyan testű gyermek született, mint a többi embernek. Ezért mondja Pál apostol a római levélben, hogy a bűn testének hasonlatosságában született. Vagyis egy bűneset utáni testet formált Isten szent lelke az Úr Jézusnak. És ez szükséges, hogy ilyen test kellett, hogy legyen, mert különben nem tudott volna szenvedni, nem tudott volna helyettünk szenvedni, mert helyettünk szenvedni csak egy bűneset utáni test képes. Tehát egy valóságos gyermek, földi gyermek született minekünk. Azért is volt szükséges, hogy olyan legyen, aki születik ez a gyermek, mint mi vagyunk, mert csak ugyanolyan ember lehetett helyettesünk az ítéletben. Csak ugyanolyan ember állhatott oda Isten ítélő széke elé mi helyettünk, aki ugyanolyan, mint mi. Volt egy kedves barátom, a Kókai Feri, akinek volt egy ikeret testvére, a Kókai Karcsi. Ezek megtévesztésig hasonlóak voltak egymáshoz. És sokszor ezzel vissza is éltek, így az iskolában is, a felelésnél is, kijátszották a tanárokat, sőt, már később, amikor felnőttek voltak, és a Karcsi kórházban volt a hosszú ideig, és nem engedték haza, pedig akarta látni a szeretteit, akkor bemelt hozzá a Feri, az iker testvére, és eltűntek a mosdóban, ezt egy időmben egyik befeküdt az ágyba, a másik meg hazament. Persze, hát a szobatársai ezért észrevették, mert egy hete beszélgettek, és tudták, hogy mi a téma, és keresztkérdéseket tettek fel, de az orvosnak nem árulták el ezt a cselet, hogy valaki helyettesítette a másikat. Tehát olyan kellett legyen, mint az, aki ott maradt, vagy a kórházban volt, különben nem lehetett volna ezt a cserét létrehozni. A történelemben is tudunk nem egy olyan esetet, ahol azt olvassuk, hogy egy iger testvér áll oda a testvére helyett az ítéletre, és a másik pedig megmenekül, meg lehetett tenni, mert ugyanolyan volt, mint a másik. Az ítéletben is, az isteni ítéletben is egy angyal helyettünk nem halhatott volna meg, csak ha valaki ugyanolyan, mint mi vagyunk, az vállalhatta fel a mi ügyünket. Így lehetett Jézus Krisztus igazi helyettesünk az ítéletben, és ezért kellett, hogy ugyanolyan gyermek szülessen erre a világra, mint amilyen gyermekek mi vagyunk. És azért ebbe belegondolhatunk, hogy mekkora áldozat volt ez. Mekkora áldozatvállalás volt ez az Úr Jézus Krisztustól, aki nem tekintette zsákmánynak, hogy Isten egyedül, hanem emberré lett, és egy emberi formában élt itt a Földön. Hogy mindenben hasonló lett hozzánk, milyen nagy ajándék az Istennek. Egy gyermek születik nékünk. Egyben azonban különbözött tőlünk. Emberi mi voltunkban ő nem volt bűnös. Bűntelen volt. Édesanyák, édesapák hallják ezt a hírt, akik talán, vagy olvasták ezt a verset, vagy hallották ezt az üzenetet, hogy Jézus egy bűntelen gyermekként jött erre a világra, olyanok, akik annyit szenvedtek a gyermekük bűnös, fékezhetetlen természete miatt, hogy milyen lehet egy gyermek, aki nem bűnös. És egyszerűen ezt nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az Úr Jézus Krisztus egy olyan személy, akinek az életében semmi bűn nem volt, egy rossz gondolat nem volt a másikkal kapcsolatban, egy hátsó gondolata nem volt. Senkinek nem akart ártani, mindenkinek csak segíteni akart. Egy önző indulat nem volt benne. Bűnös kívánságok hiányoztak az ő életéből, és ez szabta meg egész karakterét. A bűn az elcsúfít. A bűn az eltorzítja az embernek az egyéniségét. Most képzeljük el, hogyha valakiben nincsenek ezek a torzító tényezők, hogy milyen csodálatos személy lehetett az Úr Jézus, ezért volt olyan nagyon jó a közelében lenni. Hogy boldogok voltak a kortársai, akik a közelében lehettek és hallották az ő hangját, és ezért kiáltották, hogy boldog ember az, aki téged lát, és téged hallja, a te beszédedet hallja. És ezért mondta a Zsoltáros is az 54. Zsoltárban, vagy szebb, a 45. Zsoltárban, szebb vagy az emberek fiainál. Nála nem volt szebb és jobb. És ezért volt olyan nagyon jó a közelében lenni, és ezért olyan, volt olyan vonzó az ő egyénisége. Nos, egy ilyen gyermek adatott nékünk. De a próféta nem csak arról beszél, hogy gyermek adatott nékünk, hanem arról is beszél, hogy fiú adatott nékünk. És említettem, hogy míg a gyermek szó, a név, az jelenti a Jézus Krisztusnak az emberi természetét, addig az, hogy fiú adatott nékünk, ez az ő örökkévaló istenségére vonatkozik. És ez a titka, és megmagyarázhatatlan dolog, de mégis ez a Szentírásban egyértelmű, a kijelentés világos tanítása, hogy az istenség ott volt vele, ott volt rajta, de inkább azt is mondhatjuk, ott volt benne, az istenség az övé volt, és benne lakozott az istenség teljessége testileg. Mert az Isten jött le a földre, és lett emberré. Ez hit titok, és hit igazság, ami számunkra. De ne úgy kell ezt elképzeljük, hogy párhuzamosan volt a kettő, hanem a kettő egy személyben egyesült. Tehát nem két külön személy volt, hogy volt az ember Jézus, az egyik személy, volt egy isteni személy, pedig az örökkévaló fiú, így vagy úgy összekapcsolódva, hanem a názareti Jézus volt az Isten fia. Tehát egy személy volt, akiben ott volt az emberség és az istenség is. Vagyis az Isten fiát itt a földön názáreti Jézusnak hívták. 33 éven keresztül. Így is mondhatom, hogy így anyakönyvezték a betlehemi okmányirodában. Mert azért mentek oda, hogy beírják az ő nevét. Az Isten fia most 33 évig ezt a nevet kapja, hogy názáreti Jézus. És benne volt a két természet, Mert Isten maradt, nem szűnt meg Istennek lenni, láthatjuk az ő csodáiban, amikor a tengert lecsendesíti, amikor az ördögöket kiűzi, amikor a vizet borrá változtatja, amikor a halottakat feltámasztja. Ő, a názareti Jézus, az Isten fia, a Szent Háromság második személye, az istenségét megmutatja. És ugyanakkor benne volt az emberi természet is, és mind a kettő az egy személyben jelzett valahogy, az emberi természet is elfáradt, sírt, gyötrődött, és meghalt. És emberségével megváltott bennünket, emberi természetével meghalhatott értünk, isteni hatalmánál fogva pedig feltámadhatott, és legyőzte a halált. Ez a kettő együtt volt ő benne, ezért hívják nevét csodálatosnak. Mert ez valóban csodálatos. Mint az énekünk is mondja, ő az Úr csodák csodája, ő az Úr a menny királya, térdre hullva hódolunk, néked, ó Krisztus Urunk. Hallottam azt, hogy egyszer egy faluban egy nagy keresztelőt tartott egy család, népes sokasság gyűlt össze, örvendezve tértek vissza a házba a templomi ceremónia után. Tél volt, a kabátjaikat gyorsan ledobták, aztán ettek, ittak, nevetgéltek, beszélgettek, pohárköszöntőket mondtak, de egyszer csak valaki megkérdezte, de hol van a megkeresztelt gyerek? Hova lett a kicsin gyermek, aki miatt összegyűltünk, aki adatott nekünk? Akinek annyira örültünk, és keresték, és hosszú ideig keresték, és végül megtalálták a kabátok alatt. Tudnék, a gyerek ott feküdt a diványon, vagy az ágyon, és rádott az egyik a kabátot, a másik is, a harmadik is, és vendégsereg. Megfeledkeztek róla. Másra gondoltak. Más sokkal fontosabb volt, mint a megszületett gyermek. Még lélegzett. Meg lehetett menteni. Testvér, lélegzik-e még a karácsonykor megszületett gyermek a te számodra? Lélegzik-e még a te Jézusod? Vagy már meghalt a te Istened? Elfeledkeztél róla igazából, csak a külsőségekkel törődtél, ő vele nem, minden más fontosabb volt. Olvastad az ő igéjét, naponta táplálkozta az ő szavából, vagy nem, és így elhalt benned, és már nem hallott többet az ő szavát? Persze tudjuk, hogy Jézus nem halhat meg. Persze tudjuk, hogy Isten nem halhat meg. Nietzsche ebben nagyon tévedett, amikor azt mondta, hogy meghalt az Isten, mert az Isten nem halt meg. Nietzsche halt meg. És nem Jézus halt meg benned, hanem a szívedben levő jelenléte tűnt el. Vagy él még? Lélegzik? Hallod még az ő szavát? Ébreszd fel! Hadd növekedjék benned! Hadd legyen uraddá, szabadító Isteneddé, és tudjál így majd naponta hálát adni Istennek azért, mert egy gyermek született nékünk. Fiú adatot nékünk. Amen. Válaszoljunk az énekre, ének szavaival az elhangzottakra, és énekeljük a megkezdett énekünk, tehát az Isten tisztelet elején megkezdett énekünk a 315. dicséret 5. versével. A 315. dicséret 5. verse így kezdődik. Ez az Úr Jézus, igaz messiásunk. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy nem vagyunk magunkra hagyva az Isten keresésünkben. Köszönjük, hogy nem olyan vallásunk van, ahol emberi megoldásokat keresünk. Köszönjük, hogy nem kitalált emberi vallást követünk, hanem a legtisztábbat, ami kijelentésen alapul, hogy te elmondtad, hogy ki vagy, kijelentetted magadat. Köszönjük ezt a csodálatos történetet, amiről a Biblia beszél, ami elmondja, hogy hogyan jelentetted ki magadat a te népednek. És ezt olvashatjuk a Bibliában, hogy mindig több és több fényt adtál a tieidnek ott az Ószövetségben proféciát, profécia után. Köszönjük azt a proféciát, amit a mai napon ragyogtattál fel a mi számunkra. És elmondjuk, Urunk, hogy magunkra ismertünk, hogy a mi életünkben is voltak ilyen korszakok, és talán még most is a várakozás idejében vagyunk, hogy talán még igazából nem tudjuk, hogy ki is vagy te valójában, hadd, hogy valamennyien eljussunk ennek a bizonyosságára. Add a te kijelentésedet önmagadról, mondd meg a te nevedet mi nekünk, hogy te vagy, ami megváltunk, személyes szabadítunk és üdvözítünk. Köszönjük, hogy a nevek, amiket a kijelentésben adattak te neked, tökéletesen rád illenek és megmutatják Istenünk, Krisztusunk a te tökéletes lényedet. És köszönjük, hogy ebből most kettő olyan fontos tett számunkra. Köszönjük, hogy te vagy az a csodálatos gyermek, akit adott az Atya, aki olyan lett mindenben, mint mi, hogy vállaltad, hogy olyan lettél, mint mi a szenvedéssel, a meg nem értettséggel, a gyarlóságokkal körülvéve, amik az életben körülötted voltak, a szenvedéssel és a halállal. Köszönjük, hogy így szereztél a tieidnek bűnbocsánat. Ez az egyetlen, mivel megállhatunk Istenünk, igaz bíránk. Egyedül ebben reménykedhetünk, hogy van helyettesünk és közben járunk, azért kérünk téged, Krisztusunk, hogy vállald fel a mi életünket és a mi ügyünket is, hogy ne egyedül álljunk itt a földi életben bűneinkkel, és majd ne álljunk egyedül ott az ítéletben nélküled. Köszönjük, hogy fiú adatot nékünk, csodáljuk a te isteni természetet és hatalmadat, amit megmutattál életedben és holtodban, a sírból kiszállásodban. Köszönjük, Urunk, hogy neked van hatalmad a mi életünket is rendbe tenni, azért a nehéz dolgainkat, lelki kérdéseinket hozzád hozzuk, hiszen bizalom van a szívünkben irántad. Rád bízzuk az életünket úgy, hogy szeretnénk rólad el nem feledkezni. Szeretnénk azt, hogy élő Úr maradja mi számunkra, hogy élő eleven hit kapcsoljon bennünket te hozzád. Köszönjük neked, hogy megtelt most a szívünk hálával, és ezért dicsérünk és magasztalunk téged, édes atyánk, hogy ilyen csodálatos, isteni gyermeket ajándékoztál karácsonykor nekünk. Amen. Fennállva mondjuk el a imát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon neked békességet. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel tekintünk vissza a mögöttünk levő eseményekre, az egész adventi időszakra, amikor készültünk erre a szép karácsonyra. Visszaemlékezünk a lelki alkalmakra, a lelki üzenetekre, a nőtestvéreknek a közös reggeliére, visszaemlékezünk a közös bibliórára, amit az evangélikus testvérekkel együtt tartottunk, visszaemlékezünk a szép adventi vasárnaporka, az adventi orgona hangversenyre, egy szép adventi jellegű énekkarra, a Pannon Voices-re, a Kóskároly iskola is itt ünnepelt a karácsonyi koncertjén a karácsonyt, és visszaemlékezünk most a gyülekezeti karácsonyunkra, ahol a gyermekeink különféle számokkal, szolgálatokkal tették még szebbé a karácsonyi ünneplésünket. És most ígéretünkhöz híve majd az Úrnak szent asztalát is megterítjük, akik kívánnak élni a szent vendégséggel, majd az éneklés alatt maradjanak bent. Hirdetem, hogy holnap, karácsony másodnapján, szintén 10 órakor lesz Isten tisztelet, ahol szintén lehet úrvacsora közösségben élnünk egymás hite által. A holnapi Isten tiszteletet már a gyülekezeti termünkben tartjuk. Most a héten más alkalom nem lesz, csütörtöki bibliórát nem tartjuk meg, az utolsó vasárnapon ebben az esztendőben 10 órakor találkozunk. Tehát december 31-én 10 órakor lesz Isten tisztelet, és este 6 órakor is szokás szerint megtartjuk a szilveszteri Isten tiszteletet. Szeretettel hívogatunk az utána levő gyülekedeti szilveszterünkre, ahol a testvéreket várjuk, hogy jöjjenek el minél többen. Ilyenkor, ezen az alkalmon kötetlen módon együtt vagyunk, vidáman beszélgetve, akár társasjátékkal, vagy találós kérdésekkel, énekekkel, vacsorával, és így megyünk, így fejezzük be az esztendőt, és megyünk a következő új esztendőben. Remélem, hogy minél többen jövünk. Egy feladatot azonban adunk azoknak, akik eljönnek. Azt kérjük, hogy készüljenek arra, hogy 3 percben elmondják, hogy mi történt velük az elmúlt évben. Ha igével kapcsolatban tudjuk mondani, tehát vagy Istennel kapcsolatos dolgokat hozunk, az persze még jobb, és így lenne ez szép bizonyságtétel valamennyiünk számára. De ha valaki ezt nem mondja el, úgyis jöjjön, mert ez egy nagyon kedves alkalom lesz. Hirdetem a 2 perselyünket, amit kitettük, a karácsonyi adományainkat abba helyezhetjük. Elmondom azt is, hogy az ima hetet ismét megtartjuk január elején. 8-án kezdjük az ima hetünket hétfőn. Este 6 órakor, és egész péntek estig bezárólag minden este egy-egy vendég igehirdető, kiváló jó igehirdetők jönnek hozzánk, és hirdetik Isten igéjét, ez az imádság hete, amire készüljünk. Még az iratterjesztésre hívom fel a testvérek figyelmét, a kijáratnál az iratterjesztésben Calvin kalendárium, bibliósó, vezérfona és egyéb hitépítő iratok vásárolhatók. Most meg énekeljük záró énekünket, a megkezdett dicséretünket énekeljük, a 315. dicséretünknek énekeljük a 6. és 7. versét. A 6. verset együtt énekeljük, a 7. vers éneklése alatt pedig távozhatnak azok, akik most nem kívánnak úrvacsorázni. A 6. vers így kezdődik, hála legyen mennybéli szent atyánknak. A 436. a 436. dicséretünk első 4 versének éneklésével készüljünk az úrvacsora vételre. A 436. dicséretünk így kezdődik, örülj szívem, vígagy lelkem, ékességed lett a hit.